Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a menekültügyi tematikus napon. A következő fél órában a Mária Rádió egy korábbi felvételén Adib szíriai származású tolmáccsal beszélgetünk a témával kapcsolatban. Szeretettel köszöntelek, kedves Adib, a Mária Rádió budapesti stúdiójában. A hallgatók nevében is köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket. Te évtizedek óta Magyarországon élő szíriai származásúként szinte népvándorlásszerű menekültáradat kapcsán rendszeresen segítséget nyújtasz a hatóságoknak, a közbiztonsági és egyéb szervezeteknek is. A hallgatók nevében is köszönöm, hogy elfogadtad felkérésünket, és reméljük, hogy egy kicsit más oldalról, és talán jobban megismerhetjük ennek a kényszerű, igen nagy mértékű elvándorlásnak a hátterét.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és így beköszönöm a kedves Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát kezdjük akkor elejétől. Ezek az emberek, akik ideig jutottak, sajnos elvesztettek mindenüket. Az egyik része, hogy a rendszer bombáz fejük fölött, már évek óta nincs munkalehetőség, alapvető ellátás már nincs, mint a víz például, a vezetékvíz csak 20 naponként lehet jutni egy fél napot, és akkor tudnak tárolni több száz liter, hogy a következő 20 napra elég legyen. Úgyhogy az élet már nagyon-nagyon-nagyon szomorú számukra, és most már sokan úgy érezzenek, hogy most már nem tudnak tovább élni. Az egyik rész, hogy valóban a rendszer fegyverei bombáznak, a másik rész pedig többféle rendszer ellen akar, hogy nevezik magukat, mint iszlám állam, ami semmi köze az iszlámhoz. Megpróbálnak azok is rendszer oldalán állni valamilyen formába, és ők is nyírnak, aki nem fogad szót nekik, és aki áll az útjukon. Sajnos az a helyzet, hogy ezek az emberek, ahogy említettem, nincs már veszteni valójuk. Elvesztettek mindenüket, és megpróbálnak új életet a gyerekeiknek, megpróbálnak, hogy máshova, hát ha tovább tudnak létezni.
Vannak olyan dolgok, amiket most elmondtál, amiről mi nem is nagyon hallottunk, úgyhogy köszönöm a hallgatók nevében is, hogy erről is tájékoztatod őket ilyen módon. Az ENSZ menekültügyi szervezetén egyezményének az anyagában arról olvastam, hogy a menekültek, a menedékkérők és a gazdasági bevándorlók három kategóriát állított fel, egy útvonalon jönnek általában. És nagyon nehéz megállapítani a státuszukat, különösen akkor, amikor nem működnek együtt a hatóságokkal, nem tartják be a vonatkozó jogszabályokat, ezt látjuk és halljuk a médiában is, majd erről is szeretnélek kérdezni, és úti okmányok nélkül jönnek. Mi a tapasztalatod, hogy látod, kinek és miért áll érdekébe, hogy papírjaikat sokszor szándékosan elhagyva, ezt ugye idézőjelbe teszem, a zöld határon próbálnak bejutni, tehát illegálisan a határon, és nem a legális utat választják.
Nekem az a tapasztalatom, mivel tényleg, ahogy említetted, sok helyre jártam Magyarországon, ilyen munkákba, ilyen szolgálatot teljesítettem, és valóban a tapasztalatom az, hogy sokan érkeznek semmiféle papír nélkül. Az igaz. De az nem igaz viszont, hogy az mind szíriai. Nekem az a tapasztalat, hogy a szíriák általában hordanak magukkal, ha nem útlevél, de sokan útlevéllel is, érvényes útlevélbe jönnek, ha nem útlevél, mert féltik az útlevelüket, mert állítólag lopják, vagy egyéb dolgok miatt, hanem hoznak magukkal fémmásolat róla, vagy az ottani személy igazolván. Igaz az arab nyelven, de megszoktuk erről lemásolni az adataikat, ami szerepel az anyja neve, születéshelye, minden szerepel rajta. Én azt tapasztaltam a szíriák közül, nagyon-nagyon csekély a száma ennek, akinek nincs semmiféle okmánya. De viszont, mert most látjuk, vagy halljuk a hírekbe persze, hogyha menekültről van szó, akkor szíriák. De azt tudni illik, hogy a menekültek, akik ide érkeznek Európába, több mint 70%-a nem szíriai. Egyik része sajnos mondják magukra szíriák. De a legtöbbsége persze nem mondhatják szírek, mint afgánok vagy pakisztánok, azok semmiképpen nem mondhatják magukra szírek, de vannak olyan például algériaiak, vagy tunisziaiak, vagy egyéb nemzetiségűek.
Arab nyelvűek.
Arab nyelvűen beszélnek, igaz, de mondhatják magukra, hogy szíriek, nem hoztunk, nincs útlevelünk, azzal tudnak takarni, hogy nincs papírunk, de a többségük nem szíriai. Én az a tapasztalatom valóban, a szíriek többsége valamelyen igazolványa van, ha nem útlevél, hanem személy azonossága van.
De mit gondolsz, hogy azok, akik nem szíriaiak, és mégis szeretnének bejutni az Európai Unióba papírok nélkül, miben reménykednek, hogy majd vallják magukat szíriaiknak, és akkor ezt el is hiszik nekik?
Nézze, az már nehéz kérdés, mert a hatóságok, ahogy tapasztaltam jelenleg, nincs ennyire kapacitása, ereje olyan tömeget kezelni, hogy minden apró kérdésre is tudnak áttérni. Mert az nagyon egyszerű, zárójelben mondom egyszerű, meg lehet alapítani. Én például elsősorban, ha arab és ránézek, akkor 90%-a megmondom, az melyik országból való. De ha már beszélgetek vele egy-két szót, akkor már meg tudom mondani 100%, hogy a szírei vagy nem.
Ilyenre is sor kerülhet?
Sajnos nagyon ritkán. Én például kérdeztem az egyik, aki mondta magáról szírei, csak éppen kíváncsiságból mondom, mondjad nekem két folyó neve Szíriába. És akkor már is lebukott. Mondta, hát csak a nyám szíriai, de én már nem ott születtem. De sajnos a hatóságok ritkán kérdeznek ilyen kérdést. És ha engem nem kérdeznek, nem mondják, mi a véleményem, akkor én, mint tolmács, nem mondhatom semmi más, csak amit mondanak nekem, vissza kell mondanom. Tolmácsolnom kell. De ha az ki lehet deríteni, ha erre mondják, na hát gyere, akkor nézzük meg, az tényleg szíriai, akkor megmondom a véleményemet.
Mi lehet az oka annak, hogy ezek a menekültnek vallott emberek, akik azt mondják, hogy ők menekültek, és úgy is fogadják őket. Ugye én az előbb említettem, hogy van háromféle kategória. A menekült, aki bizonyosan Szíriából jött a háborús övezetből, vagy egy más háborús övezetből. A menedék kérők, akik nem háborús övezetből jöttek feltétlenül, de valami miatt nem férnek meg, nem tudnak megmaradni hazájukban, és a gazdasági menekültek, akik jobb élet reményében szeretnének egy más országban új életet kezdeni. De nem választják Magyarországot általában, ez egy tranzit hely, és legtöbben Németországba vágynak, bár most se igaz teljesen.
Igen, valóban az így igaz, mert ezek a többségük gazdasági okok miatt, mert hallom sok afgántól, vagy más nemzetiségűtől, hogy már régóta dolgozott például Görögországon, és most a görögnál válság van, azért megpróbálnak azzal a tömeggel, most van ok, van lehetőség, akkor én is elindulok ilyen tömegbe. És akkor elvesznek a tömegbe, ő is menekült cím alatt, mert idáig nem volt divat, de most van ilyen lehetőség, akkor gondolja, hogy akkor én is megyek Németországba, megyek Hollandiába, ha már van ilyen lehetőség. Mert idáig dolgoztak máshol, de mondom, elég többen jöttek Görögországból, azt mondták, hogy ott volt munkájuk, most nincs, és ezért menekülnek onnan máshova.
Nagyon nagy probléma az, hogy nem nagyon tartják be a jogszabályokat, nem igazán működnek együtt a hatóságokkal. Én azt gondolom, látva híradásokat, meg hallgatva véleményeket, hogy az itteni hatóságok, az osztrák hatóságok, a német hatóságok semmiféle agresszivitást nem lehet felfedezni, és a polgári lakosság pedig kifejezetten segítőkész. Na most a fogadókészség az nem mindig ilyen udvarias, és nem nyilván ennek sok oka lehet, majd erről is egy kicsit beszéljünk, tehát, hogy sokszor agresszív reagálás van, és sokszor ilyen pazarlásnak tűnik az, hogy amit a polgári lakosság vagy a segély szervezetek adományoznak szeretettel, hát az nem igazán bánnak vele úgy, ahogy ezt az ember gondolná.
Az nehéz kérdés. Nekem más a tapasztalataim, ahogy érkeznek ilyen táborokba, ahol első fogadtatás, ahol írják nekik a adatlapot. Nekem az a tapasztalat, és nagyon köszönhető tényleg a magyar népnek az észrevettem, hogy nagyon segítőkész, nagyon segítenek. Ennek én úgy látom, hogy örülnek ennek a segítségnek.
Ezek az emberek már hónapok óta úton vannak, és ki tudja, hogy milyen megpróbáltatásban volt részük. Ezt mi nem látjuk, csak azt, amikor ide érkeznek. Tehát sok minden belefér ebbe a viselkedésbe. Te hogy gondolod?
Az így igaz. Azt tudom, hogy amikor az első útjuk indul például Törökországból, beszállnak ilyen gumicsónakkal. Az a gumicsónak általában alkalmas 30 ember, 30 személy szállítására, és sokszor tesznek benne 50-60 ember. És akkor kötelezik őket ott az ottani szervezők, vagy maffia szervezők, én megmondhatom nyugodtan, hogy az maffia már dolgozik ott, az kötelezik őket, hogy mindenféle tárgyból szabaduljatok, csak elég szükségesebb, hogy ne legyen túl súly. Megszabadulnak mindentől. De az továbbra is megvan bennük az, hogy amikor jöttek ezen az úton, fele teszik gyalog, fele vonattal, fele busszal, ennek örülnek, amikor már van lehetőség busszal, de vannak, akik gyalogolnak 500 kilométer az út mentén.
20 kilométer is sok.
Igen. És akkor az megpróbálnak szabadulni mindenféle dolog, mindenféle cikk, ami nem szükséges, ami ebben 4-5 napra, vagy amíg odaérek, nem szükséges.
Igen.
Tehát nagyon-nagyon én tényleg becsülöm a magyar népet, amikor tényleg adakoznak, odaadnak ilyen gyerekeknek játékot, ezt,
azt hozzák.
De valóban meg kell érteni, hogy azt nem fogják vinni magukkal.
Végig
mert
nem.
Ők örülnek, hogyha tudnak csak a legszükségesebb dolgokat cippelni, mert számítanak erre, hogy még gyalogolni fogunk több ezer kilom, vagy több 100 kilométer. Ezért itt hagyják, szóval ilyen nagy dolgot biztos nem fogják vinni, akkor akármilyen kedvesen adták át nekik, vagy egyéb, de ők olyan helyzetben vannak most, inkább egy pohár vizet, az több segítség, mint akár
igen,
más.
Ezzel teljesen egyet lehet érteni.
Erről van szó. Az, hogy tényleg haznak maguk után kósz, az én nem értek egyet velük, az én is tapasztaltam, az sajnos, az hanyagság, az
ennyi. Ellen is nagyon magyarázat,
nincs,
mert össze lehetne szedni.
Így van.
Tehát egy zsákba össze lehet gyűjteni.
Az igaz, az aláírom, az nem ért.
De
azon.
Még azt is talán időnként meg lehet érteni, hogy minél előbb szeretnének túljutni ezen az útvonalon, és minél előbb célba érni. Na most, ha már célbaéréshez jutottunk a beszélgetésben, akkor ugye itt hallunk olyan hangokat is, hogy mindenki Németországba szeretne menni, függetlenül attól, hogy menekült, gazdasági menekült vagy menedékkérő, de most már azt is halljuk, hogy már az sem igazán a célország, hanem még tovább szeretnének jutni esetleg Angliába, vagy Svédországba, Benelux államokba. Szóval nem lehet tudni, hogy ez hogyan változik, miért változik. Mit gondolsz erről, hogyha valaki igazán menekül a hazájából, mert háború van, és Szíriában háború van, akkor olyan állapotban van ő, hogy most itt meghatározza, meg kiválasztja, hogy hol szeretne.
Igen, erre tényleg tapasztalataim vannak, mert én sok ilyen emberrel találkozok naponta. Azzal indokolom, hogy mindenkinek van valahova már rokona, ismerőse, férje, felesége. Igen, sokan úgy külön-külön mennek. Először megy a fér, és utána ebben reménybe, hogy utána tudom hívni a feleségemet, a gyerekeim, vagy ismerős, elsősorban rokonok. És akkor ragaszkodik, hát ha már a szüleim ott vannak, akkor én is oda. Ez az egyetlen oka, hogy van valaki ott, és oda szeretne menni. Na most én azt hiányolom, az a nagyon szívélyes segítség, amit tényleg Európa teszi ennek a menekülteknek. Hiányolom, hogy nem tették azt az út elején. Úgy értem, nem Szíriában, ott nehezebben, de Törökországon igen. Hogy ott próbáltak volna a követségeken keresztül
segíteni,
hogy ha tényleg mindenképpen akar jutni, vagy be tudják fogadni, akkor nem az ember csempésznek fizetett a spórolt pénze talán az egész élete, amit közdőd, és az egész pénze, hát most sokan mondják más, adja nekik a pénz, vagy egyéb az hamis állítás, hanem amit össze tudtak spórolni életükbe, alattak mindenüket, ezért, hogy tudtak spórolni ezeket az összegeket, amit általában az embercsempész zsebébe került. Az nagyon bölcs dolog lett volna, ha onnan a követségekről aki be tudtak fogadni, vagy gondolják, hogy 1000 ember, vagy 100 ember tudunk fogadni, akkor adunk neki a lehetőség, adunk neki vízumút, ehelyett, hogy fizet Törökországon, most már közismert, hogy 1200 dollár, azért, hogy viszik őket a tengeren gumicsónakkal, és hallottuk a hírekben, hogy elsüllyedt egy hajó, előtte is volt ilyen. Csak ha az 1200 dollár, az elég neki repülőjegyre, sőt, a töredéke is, és akkor nincs ilyen probléma. És akkor nem menne több országon keresztül. Hát célja Németország, akkor Németország beülne repülőgépbe, Isztambulból Németországba. Akkor nem okozna ennyi káosz és ennyi probléma a görögöknek, a macedóniáknak, a szerbeknek, a magyaroknak, az osztrákoknak. Az mekkora költségek, amit terhelte azt sok államon keresztül. Az nagy költség, nagy munka, rengeteg munka, hát én tapasztalom az, nem csak én dolgozok. Hát én sokszor azért 24 órán keresztül dolgozok, és nem csak én vagyok, hanem 1000 és 1000 akár katona, akár adminisztráció, akár rendőr, akár tolmács, és az tényleg meg tudtak volna spórolni azt a sok energiát, ha onnan Törökországon. A másik, hát én nem javasolom természetesen, kis ember vagyok, de lehetett volna például ott Törökországon bővíteni az a tábor, ami már 4-5 éve működik Törökországon. Adni azt a támogatást a törököknek, hogy bővítsék, mert sok szírei biztos örült volna neki, ha ott a határ mellett Törökországon kapna szállás ilyen táborba, kap étkezés, mert sokan úgy gondolkoznak, nem jó, hát vannak, akik persze mondják, hát nekem Európa kell, nekem én megyek Németországba, de legtöbbség menekült, biztos meg lett volna elégedve ott az országa mellett, mint Törökországon.
Csak
ebben, így van, hogy ebben menekülne a háborúból, hogy tudja, hogy nem bombáznak már a feje fölött. Az kellett volna.
Mit gondolsz, mi a tapasztalatod, milyen a tájékoztatás a hatóságok és a különböző szervezetek részéről? Ezek a menekültek, menedékkérők, gazdasági bevándorlók időben értesülnek-e az őket esetleg súlyosan érintő jogszabályokról, intézkedésekről, továbbutazási lehetőségekről és a mindennapi szükségletekben történő segítségnyújtásról? Tehát hogy tájékoztatjuk őket?
Sajnos hiányosan. És én nem azt mondom most hiányosan, mert valaki nem akarja segíteni, vagy nem, hanem az a káosz, az
valami.
A tömeg, az a több ezer ember, aki egyszerre jön, az nagyon-nagyon nehéz. Akár milyen hatósághoz, ha ennyi ember, akkor az tökéletesen
nem
kezelni,
vele.
Nem bírják. Az lehetetlen, hogy minden megtegyék.
És ezek elcsigázott emberek, fáradt emberek.
Pontosan. Fáradt emberek ingerülten ilyenkor másképpen reagálnak ők is, hogy miért nem segítenek. De egy pár szóval én szoktam ezért beszélgetni velük. Mondom, hát ne haragudj, ha most behatolnak nálunk, hát mint
igen,
arab
Szíriába
vagyok, én is behatoltak volna, akkor a tömeg, akkor mit csinált volna a rendszer? És akkor ilyenkor észreveszik, hogy elgondolkoznak ezen, és visszafelé fognak magukat. De kell kezelni, de sajnos én nem mondom, hogy a hatóságok most rosszul csinálják, vagy nem rossz szándék vezet, hogy ne úgy kezeljék, hanem nagy tömeg, és az tényleg több energia kell, több, ami nincsenek fölkészülve. Egyik ország se, nem,
de
most nem mondom.
Is lehet
nem is lehet fölkészülni, mert az új dolog,
hát
és
valamennyire,
és
igen, de
pontosan.
Teljes mértékben nem.
Pontosan.
Beszéltünk már róla, érintetted ezt a dolgot, de azért megkérdezem, hogy mi a véleményed, hallgatva a híradásokat, meg látva ezt az egész helyzetet, ami már azt gondolom hónapok óta, de inkább lehet évek óta is elindult, elkezdődött. Megoldható lenne a menekült kérdés a származási országba történő bármilyen segítségnyújtással?
Nézze, az csak a nagy hatalmak tudnak ebbe valami döntés. Hát megindult olyan címen, hogy arab tavasz, legyen arab tavasz, akkor indítottak az egész folyamat, azt az sajnos kintről jött nekünk, az az arab tavasz. Inkább nekem az a véleményem, lehetett volna nagyhatalmak és egyéb európai országoknak, ezek a rendszerek, amint látják, hogy azok nem működnek, vagy azok diktatúr rendszerek, akkor megpróbálni őket gazdaságilag visszafékezni, nem adni segítséget, amíg nem csinálnak reformot, amíg nem reformálják az országot, amíg nem politikailag nem tesznek lépéseket. Nem úgy hagyjuk, hogy addig legyen diktatúr 20-30 évig, és akkor utána kezdjük a értelmiséget már bolygatni, hogy hát csináljatok valamit, hanem előbb kellett volna azok az európai országoknak megpróbálják hatni azok a rendszerekre, ami működtek, de diktatúr sem működtek, hatni rájuk, hogy legyenek egy kicsit demokratikusan, és akkor így könnyebb lett volna, mint egyszerre akkora káosz legyen az arab világ, és tönkretenni, amit idáig rosszul jól működött.
Azt is olvashatjuk, és tudjuk magunktól is józan paraszti észre végiggondolva, ennek az ember tömegnek a többsége nem igazán szakképzett, illetve ezt nem lehet tudni, hogy mennyien beszélnek nyelveket, és mennyire szakképzettek. Mi lesz velük?
Az nagyon nehéz kérdés, én is szeretnék tudni. Én gondolom, hogy lesz ilyen nyelvképzés elsősorban, és utána valahogy akinek nincs szakmája, akkor azaz megpróbálják szakmát, de mindenkinek van valami némi tapasztalati valami szakmába. Az fejleszteni nála, de azaz biztos, hogy nem az egyik napról a másikra fog menni. De egyébként sok orvos is kiment, az nem is most, az elejétől kezdve azok ügyesebbek voltak. Azok diplomás emberek, azok már 4-5 éve már elejétől már elmentek, el tudtak menni, de nem olyan módon, hanem vízummal és egyéb. Az, aki elkezdte előbb 3-4 éve, az már kint van. Rengeteg orvos, rengeteg közgazdász, rengeteg mérnök.
Őket úgy gondolom, de
nem, igen, nem ezek a tömegekkel most jönnek valóban, ezek már ott vannak, azok már régebben ott vannak.
És vajon ők, akik most elindultak, és még el fognak indulni, és ilyen helyzetben vannak, ők mit gondolnak, hogyha megérkeznek az álmaik országába, akkor mi fog velük történni?
Sajnos a legtöbben úgy kapja információkat, az internet világon élünk, kapja információkat az ottani, akik már oda érkeztek, akik már több hónapja vannak ott, meg tudják mondani nekik, hogy hú, hát melyik országba hány száz eurót kap ott segély havonta. Milyen?
Ezek nem valami hamis álomképek?
Hát nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom, de kapnak ilyen információkat, hogy ki melyik országból mit kap, milyen szállás lehetőség, milyen munka lehetőség, és akkor az utána fordul a fejébe, hát ő akkor ebbe az országba szeretne menni, ahol ismerős van, vagy lehet, hogy ahol többet adnak, én nem tudom azt, de inkább ahol ismerős van, vagy rokon van, ezért van az egész most, amit látunk, hogy nem akarnak itt maradni, vagy nem akarnak amott maradni, az az oka, hogy mindenkinek már van valaki kint. Vagy közeli rokon, vagy ismerős.
Lassan a vége felé érünk a beszélgetésnek. Ha visszatekintesz saját életedre, amikor fiatal emberként kerültél Magyarországra, eltekintünk attól, hogy az egy egészen más korszak és más élethelyzet volt. Mennyi idő kellett, és mi az, ami segített az integrálódásban, a beilleszkedésben neked egy teljesen más kultúrába?
Hát nézd, én 20 évesen jöttem Magyarországra ösztöndíjasként. Nekem nagyon könnyű volt a sorsom, hogy ilyen fiatalosan jöttem. Akkor találkoztam a feleségemmel ebbe az évben, amikor ide jöttem Magyarországra, és hála Istennek most is tart a kapcsolat, mint férj és feleség. Dolgoztam, tanultam természetesen, először végeztem az egyetemet. Én azt mondhatom, nekem nagyon egyszerű volt. Szerették engem a magyar fiúk az egyetemen, szerettük egymást, becsültünk egymást, nagyon sok barátom van, most is, és én gyorsan alkalmazkodtam, mert jobb országba, vagy jobb rendszerbe könnyebb alkalmazkodni, mint fordítva. Mert én magam után hastam az ottani szokásoknak egy jó százaléka, én a magyar szokásokat inkább átvettem fiatalosan, és remélem, hogy az így is van, ahogy te is nagyon ismersz már. Nekem nagyon jó sorsom volt, hála Istennek. két fiam már nagy fiú, két fiam már megnősült, gyerekeik vannak. Úgyhogy nekem az az ország, az az én országom.
Mit gondolsz, nekik sikerülhet?
Hát nekik már nehezebb. Sajnos nehezebb. Hát a fiataloknak lehet, hogy mostani, aki 20 éves, és tényleg kezd már tanulni egyetemen, vagy egyéb, igen. 20 évesek biztos tudják alkalmazkodni. Egy idő után biztos tudnak, ha tanulnak, az igen. De aki már 30-40 éves, az már nehezebb.
Hát reméljük, hogy sikerül nekik, ezt kívánjuk mindnyájuknak, hogy épségbe, egészségbe érjék el a céljukat. Neked pedig nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében is a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában a Mária Rádió egy korábbi felvételén Adi Bala, a szíriai származású tolmáccsal beszélgettünk a menekültügyi tematikus napon. Köszönjük figyelmüket!
Rövid híreinket hallják, a mikrofonnál Kontra Zsuzsa.